gyülekezet kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Úrunk Jézus Krisztustól. Isten áldja meg igéjének hirdetését, hallgatását, Isten áldjon meg bennünket, családunkban, szeretteink közöttet képviselhessük, hordozhassuk a mi Úrunk Istenünk gazdagságát és örömét. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik felvételről hallgatják az igényeket. Imádság előtt a 98. Zsoltárból idéztünk szavakat, így kezdődött: énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Ma kántáte vasárnapja van, talán ezért is van a Wesley Skóla távol erre az alkalomra. Szerveztek kórus találkozót, és ott énekelnek a mi fiataljaink is. És abban az ige szakaszban, amit a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verséből felolvasok, szintén különös énekről van szó, amit azok értenek, és azok tudnak megtanulni, akik a bárány társaságában vannak a Sionon, hogy mi is ez az ének, mi is ez a társaság. Arról szeretnénk ma gondolkodni. Olvasom Isten szent igéjét a Jelenések könyve 14. részéből. És láttam, és íme egy bárány állt Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hálfásoknak szavát, akik az ő hálfájukkal hálfáztak, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjéül, és az ő szájukban nem találtatott álmosság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Nagyon nehezen megfejthető könyv a Jelenések könyve, az Új Testamentum és egyben az egész általunk használt Biblia utolsó könyve, a szerzője minden bizonnyal János apostol, aki jól ismerte az általunk használt Szentírás, nem azzal a céllal írta ezt a könyvet, hogy ő is hozzá tegyen egy írást a Bibliához, az ő számára a zsidó testvéreink mondják, a Tanak volt a mi általunk forgatott könyv első kötetének 39 könyve volt a Biblia, amit hát 22-nek számlált, vagy 24-nek a vallások zsidó, és több mint 400 hivatkozás van a Jelenések könyvében erre a Bibliára, anélkül, hogy a pontos helyet János megjelölte volna, de egészen biztosan azt a hagyományt követi, amit a proféták közül különösen is Dániel és Ezékiel, mind a ketten a fogság profétái voltak, ők használtak, és abban a stílusban, mondjuk így, hogy abban az irodalmi stílusban is ír. Érdekes hasonlósága mind a három könyvnek, hogy az alaphelyzet, amiben az írók Isten ihletett szerzői megszólalnak, az a helyzet a nyomorúságnak, az üldöztetésnek, a kiszolgáltatottságnak a helyzete, ami időről időre beköszönt Isten népe történetében. Nem bibliai gondolkodás az, amely azt képzeli, hogy amikor a hívő embert támadások érik, nem csak személyes kísértésekre gondolok, hanem Isten népére is, akkor az az Úr büntetése, lehet benne persze ez is, és akkor sem hagyja el az Úr az övéi, de naív gondolat lenne azt képzelni, hogy a kezdetektől a végső pontig folyamatosan felfelé haladunk. Aki figyelemmel kíséri a Bibliában Izrael népe történetét, azt tudhatja, hogy ez nem egyszerűen egy történelem könyvi adalék gondolat, hogy hát nézzük meg, hogyan is ért Izrael, hanem Isten mindenkori népének a története, Izrael története is, egy minta, amin keresztül az Úr üzen nekünk. És azt látjuk, hogy hol fent, hol lent. Egyiptom lent van, felmegyünk Izraelbe, de útközben is a boldog, szabad nép annyi mindent veszít. Először is kettő kivételével, Mózessel az élen mindenki ott marad, ott temetik el a pusztában, Mózesről nem tudjuk hol, nem találták meg a holttestét, a hagyomány szerint az Úr maga temette őt el. Tehát oda vész az egész Egyiptomból kijött népesség, és ha részleteiben szemléljük ezt az utat, akkor annyi lázadás, zúgolódás, annyi hívő emberhez méltatlan dolog keveredik nagy tettekkel is. Hogy hogyan lehet gajakból, állatbőrökből, apró adományokból, fülbevalókból és egyebekből templomot építeni, az is egy csodálatos, szép történet. Nem kell várni nagy szponzorokra, lássunk hozzá két darab fához, ki egy takarót, ki némi magát a szőt vagy font fonalat, mások az aranyokat adják oda, és templom lesz benne. Ez csodálatos dolog. Hogyan lehet akkor is ellátni százezreket, hogyha nem tudunk vetni, aratni? Hogyan lehet vízhez jutni, hogyha csak a puszta köveit látjuk? Nem esünk kétségbe is, és mégsem, azért sem fordulunk vissza Egyiptomba, ahol újra rabszolgaság várna bennünket, hogyha eltikkadunk, elfáradunk, kétségek közé jutunk. Tehát igen, Isten népének története ez is. Imádjuk az Urat, templomot építünk, megkísértettünk, még egy kis bálványozás is vissza-vissza jön, de aztán valahogy megint veszteségeink után is újra keressük az Úrnak az igazságát és az ő üzenetének tisztaságát. És aztán a honfoglalás, és nem részletezem a dolgokat, hiszen Biblia olvasó emberek vagyunk, és tudjuk, hogy vannak benne sikerek, győzelmek, örömök, vannak benne súlyos vereségek, vannak korszakok, amelyekre rányomja a bélyegét az, hogy ki a király éppen az adott időszakban. Azt látjuk, hogy az északi országrészben, amikor ketté szakad Salamon után az ország, mert igen, ez is belefér. Ketté szakad Isten népe. Éppen talán vezetőinek alkalmatlansága miatt, vagy az úrtól való elpártolása miatt, és ez mégsem jelenti azt, hogy azok, akik felismerik a vezetők bűnét, ők jobbak lesznek. Nem, hanem az északi királyok között egyetlen sincs, aki az urat követné, de hatalmas proféták vannak északon, mint Illés, Elizeus, vagy Jónás és mások. Nem hagyja az Úr üzenet nélkül az ő népét, akkor sem, hogyha a vezetői méltatlanok a feladatra. És a déli országrészben is a Dávid utáni királyok gúdácsolnak. Van, aki rosszul kezdi, jól végzi. Van, aki jól kezdi, és aztán elbukik. És közben gyerekek születnek, anyák gyermekeket ringatnak minden évben, van anyák napja, és, de nem csak szülnek, hanem temetnek, sírnak és örülnek. Közben Isten népének a története, történetének a filmje pereg, de hol fent, hol lent. És igen, így van a mindenkori egyház is, és nem mondhatjuk azt sem, hogy a kép egységes. Van, aki fent, és van, aki lent. És nem mondhatjuk azt sem, hogy Isten azokat támogatja, akik fent vannak, vagy fordítva. Nem akarok hosszabban időzni ennél a gondolatnál, csak megemlítem, hogy amikor a Jelenések könyve íródott, akkor Isten népe a nagy birodalomban kereste a maga helyét, kesergett az elnyomás miatt, és abban a helyzetben volt, amit jól szemléltett a szerző az előző fejezetben is, akinek az allegórikus könyve a sok-sok képpel és rejtett üzenettel megírt könyve, nyilván először a korabeli hívőkhöz akart szólni, de sok-sok általános igei üzenetet tartalmaz mindannyiunk számára. Miről is van szó? A 14. fejezet egyébként a Jelenések könyvének a csúcspontja, előtte és utána 3x7 profécia van, és az előző fejezet, a 13. lefesti azt a helyzetet, amiben Isten népe van. Furcsa képek, a korabeli emberek jól értették, és nem mondhatjuk, hogy ez 2000 évvel ezelőtti kép, nincs vele dolgunk. Az első látomása az apostolnak egy fenevad, amely tengerből jön fel, 7 fej, 10 szalva van. Nagyon sokan próbálták megfejteni a képeket, a lényeg nem ebben van, hanem a fenevad jelenségében és a hozzávaló viszonyban. Csodálta az egész föld és követte a fenevadat, mondja az ige, imádták ezt a 7 fejű sárkányt. Mesebeli képnek tűnik, de hát ilyeneket szoktunk álmodni is. 7 fejű sárkány a mesék világában sem a véletlennek a szüleménye, levágják egyik fejét, nő helyette egy másik. A mesék is van ennek itt közöttünk nagy tudója, Levente, tudna erről sokat beszélni, de a mesékben milyen érdekesen titkolták bele a népek saját félelmeiket és tapasztalataikat. Tehát egy 7 fejű sárkányt lát felvinni a tengerből az apostol is, meglepi őt, hogy csodálják és imádják ezt a fenevadat, és az emberek ilyesmiket gondolnak, kicsoda viaskodhatik ő vele. Reménytelen minden küzdelem, adjuk fel, anélkül, hogy belebocsátkoznénk a küzdelembe. Aztán miket mond még róla, ugye, ha 7 feje van, akkor 7 szája is, 7-szeresen hangzik, visszhangzik minden, amit mond, nagy dolgoknak és károlásoknak szóló szája van. A károlás az nem ilyen primitív kocsis beszéd, hanem olyan kivagyiság, olyan erőfitoktatás, amely mint egy Istennel betegszik. Mintha nem lenne szüksége a felette való és teremtő és örökké való Istenre, de azt mondja itt az ige, hogy adatott neki hatalom, hogy cselekedjék. Sőt, adatott neki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze, és adatott neki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Ilyenkor kiszoktunk menekülni saját világunkból, és azt mondjuk, hogy hát ezek a szavak egy világbirodalomban, nem irodalomban, mert ott van a könyvezéként, de világbirodalomban hangzottak el, mondjuk mi nem vagyunk világbirodalom, némelyik egyébként azt képzelik, de akkor sem. De ugyanazok a reflexek megjelenhetnek, és nem kell csak egy egész országra gondolni, lehet egy családon belül is megélni ezt, de egy biztos, hogy itt nem a személyes, zárt, szubjektív, közösségi problémákról beszél az apostol, hanem arról a világról, amelyben mozog Isten népe. És tovább megy ezután. Azt mondja, mindazok imádják, akiknek a neve nincs beírva az életkönyvében, amely a bárányé, aki megölettett a világ megalapítása óta. A bárányé, akinek nincs helye abban a kivagyi világban, amelyben egyesek Istennek képzelik magukat. Aztán az ember várná, hogy egyszer csak vége lesz ennek, de folytatása van ennek az időszaknak. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, kinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló. De úgy szólt, mint a sárkány. Ilyen is gyakran van, hogy összetéveszthető. Bárány szarva van, de a sárkánynak a szavait, vélekedését hangoztatja, és bizony milyen sok hívő ember várja be a fülét, és azt mondja, hogy ránézek, és bárányt látok, és nem akarom hallani, hogy miket mond. Pedig a látszat csal, és milyen jó lenne, ha a hívő ember minden érzékszervét használná. Megtévesztő. Ennek az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi, mondja az ige. Azt akarja, hogy az előző fenevadot imádják, a fenevadak oly gyakran megjelennek, sokszor erős szociális üzenettel, nagyobb igazságossággal, új világrenddel, amiben az ő általuk elképzelt kikezdhetetlen hatalom majd mindent rendbe tesz. Láttunk már meghalni fenevadakat, és aztán láttuk újra életni az ő szellemiségüket, és bizony láttuk azt is, hogy milyen sok egyház, milyen sok hívő ember lelkesedett például Hitlerért is. Nem régiben újra kezembe vettem ma is egy tanár úr egyik dolgozatát, amiben a metodista egyház történetének egy szakaszát dolgozza fel a vészkorszakban, Németországban, Svájcban, Magyarországon. És hát eléggé elszomorító, hogy a mi hajdani püspökeink, szuperintendenseink is lelkesedtek azért a rendért itt Magyarországon is. Örültek, hogy délvidéken és másik területeket foglalunk, hisz egy szavuk nem volt arról, hogy mint szörnyűségek történtek. Abban az időszakban úgy látták, hogy Isten műve ez, mert lehet terjeszteni az evangéliumot, lehet új területekre behatolni az evangélium üzenetével, nem győzünk szégyenkezni, bűnbánatot tartani emiatt. Aztán ez a fenevad meghalt, és most megint nincs szavuk egyházaknak, hívő embereknek az újjáéledő fenevad tevékenysége miatt, ami szélső jobboldali ordas eszmékben újra megjelenik. Nem egyszer történt meg ez a kereszténység 20 évszázad alatt. Igazán soha fel nem dolgoztuk a legelső századok kezdetben antijudaista, aztán antiszemita kilengéseitől kezdve végig az egyház történelem során soha igazi mély bűnbánatot nem tartottunk, nem dolgoztuk fel, amit ráadásul Jézus nevében, Krisztus nevében elkövettük és imádták. Imádtuk a fenevad képét. Aztán még egy dolgot mond itt, és akkor tovább nem időzök az előzményeknél, hogy nem egyszerűen csak az erejét fitogtatta ez a fenevad, hanem bevezette azt a törvényt, hogy senki nem adhat, vehet, senki nem vehet részt a gazdasági életben, akinek a jobb kezén vagy a homlokán nincs rajta a fenevadnak a bélyege. Tehát aki megpróbál szembeszegülni, akinek más a véleménye, aki nem áll be a sorba, aki nem engedi a drájusség a fenevadnak a hitelesítő pecsétjét, nem kell, hogy ez látható legyen, az nem számít. Azt eltakarítjuk az útból. Nem tudom, hallottunk-e már ilyet. Ilyen elő szokott fordulni a történelemben. Itt van az a szám, az a bűvös szám, a 666. Ez az a szám, amit ráütnek kezére, homlokára mindenkinek. Ezek után jelenik meg a bárány maga seregével a Sionon, és mindjárt azzal kezdődik ez a fejezet, azzal a 144 ezerrel jelenik itt meg, akiknek a homlokára írva van az ő atyának neve. Nemrég volt textus a főpap ruházatáról szóló szakasz, nem tudom, emlékszünk-e rá, mindenféle táplálisták voltak a főpapon. Nagyon érdekes. Kicsit úgy néz ki a főpap, mint egy hirdető oszlop. A mellén is van tábla, és vannak betűk is bevésve Izrael 12 törzséről. De van a homlokán is egy tábla, egy kis arany tábla, amire szintén szöveg van felvésve, és ez az, hogy szentség az Úrnak, vagy az Úrnak szentelt, így lehetne szabatosabban fordítanunk. Erről van itt is szó. A homlokán ott van a kis arany tábla, ami összhangban van a viselőjének a homlokon belüli minőségi állapotával, és nem csak a tábla van ott, hogy az Úrnak szentelt, mert ezt ki lehet akasztani. Voltak nagyon gyarló főpapok is, és hordták a süveget, aminek is táblácska rajta volt, de itt az írás, hogy az Úrnak szentelt rajta volt, de itt összhangban van a táblácskán lévő szöveg azzal, ami belül van, ezek zsoruk is szól, nagyobb részt ez a kis szakasz az Úrnak szentelt emberek. Jehova tanúi a 19. század végén ezzel indítottak. Ők a 144 ezer. És azok fognak üdvözülni, akik ebben a számban benne vannak. Olyan óriási volt a tülekedés, hogy pillanatokon belül kiürült ez a létszám, és akkor föl kellett fedezni, hogy hát van itt egy másik tábor is, egy megszámlálhatatlan már sokaság, akkor találták ki azt, hogy a 144 ezer a mennyben dicsőíti az Urat, megszámlálhatatlan sokaság pedig a helyreállított földön. Nem velük akarok most hitvitát folytatni, de az biztos, hogy ez a 144 ezer alapvetően Izraelből elpecsételt 144 ezer. És ezt azért muszáj hangsúlyoznunk, mert a 7. fejezetben külön felsorolja a törzseket, név szerint, Ruben, Simeon, Lévi és a többiek. Dán törzsét nem, érdekes módon nem tudom miért nem, de 12 törzset felsorol, és nincs lelki Ruben. Van lelki Izrael, de lelki Ruben, lelki Izsakár nincs. Nem véletlen, hogy János innen veszi a képeket, Sion hegyét mond, elmondja a 7. fejezetben, hogy a 144 ezer 12 ezernyi serege az a választott népből elpecsételteknek a száma, és megint mondom, hogy nem azt jelenti, hogy mi nem lehetünk Isten népe, de van valami különleges feladata, elhívása ennek a választott seregnek, ahová azok kerülnek, akiket az Úr elhív. Többieket sem zárja ki. Jézusnak volt 12 tanítványa, de azon kívül is volt még 70 tanítvány, és azon kívül is azt várta a 12-től, hogy menjetek, tegyetek tanítványá minden népeket. Tehát mindannyian az Úr tanítványai lehetünk, de a 12-nek más szerep jutott. Őket az Úr kiválasztotta, hogy mindig vele legyenek, és legyenek tanulni minden nap, ami vele történt. Most ezek éneklik az új éneket a királyi szék előtt, és a bárány előtt, amit más nem tud megtanulni, de akik nem is éneklik ezt az új éneket, ők is hallják. Most a vezinszkóla valahol énekel, és nem az történik ott, hogy ők elkezdenek énekelni, és a hallgatóság is velük zengi. Mert ők kiválasztottak, azért vannak benne a kurzban, mert jó a hangjuk, és mert megtanulták azt az éneket. Többiek is borzasztó boldogok, valaki viszont csak akkor énekel, hogyha mások nincsenek jelen. Mert énekelni öröm, és annak, aki énekel, az mindenképpen örömöt jelent, de a hallgatóságnak nem biztos, hogy örömöt jelent, tehát meg kell kérni az illetőt, mi egyszer csináltuk ajdan Évával, amikor nem voltunk fél és feleség, jó régen volt, és egy kórusban énekeltünk, volt egy kedves barátunk, aki szintén be akart kapcsolódni, és akkor azt mondtuk neki, nagyon kényszeredetten, nem akartuk megbántani, inkább fütyülj. Aztán elkezdett fütyülni, és mondtuk, hogy mégis inkább énekelj. Tehát nem ment neki a dolog, de nagyon szeretett énekelni és fütyülni, és Isten biztos gyönyörködik, mert ő máshogy rakja össze a hangokat. De itt mégis kiválasztott 12 ezer főből egy kórust, és mindenki gyönyörködik abban, amit énekelnek, akkor is, hogyha a hallgatóság tagjai között vannak, és mi szeretnénk imádni az Urat az ő kiválasztó kegyelméért, azért, amit Izraellel és rajta keresztül tett, és ezért gyötrődünk akkor, amikor keresztény emberek önfeledten zsidóznak, gyalázzák Jézus népét, és gyűjtenek ítéletet a maguk fejére. Mi szeretnénk gyönyörködni Isten kiválasztó elhívó kegyelmében. Na most nézzük meg, hogy milyenek ezek a kiválasztottak. Négy dolgot mond róluk az ige, 4. és 5. versben. Az egyik, hogy szűzek. Nem az kétákról van szó, ezt sietek megemlíteni, tehát nem arról van szó, bármennyire is a görög szöveg is olyanokról beszél, akik a másik nemmel nincsenek szexuális kapcsolatban, de különösen is az előző fejezet hatására, és sok más bibliai hely, melyeket most nem sorolunk fel hatására, azt mondhatjuk, hogy a paráznaság a Bibliában alapvetően a más, a pogány, a bárványimádó szellemiséggel való kollaboráció együttműködést jelenti. Tehát ezek a szűzek azok, akik az adott történelmi pillanatban nem kötöttek elvtelen kompromisszumokat. Miért lesznek árulók hívő emberek is? Mert megéri nekik. Anyagi szempontból, vagy azért, hogy őket ne bántsák. És ezért az adott hatalommal együttműködnek, és ezt megmagyarázzák. És ezt tanítják híveiknek is. Itt nagyon egyszerűen azt mondja János, hogy akinek a homlokán jobb kezén rajta a fenevad bélyege, az vehet részt a gazdasági életben, annak van állása, annak a szavazata számít, azt engedik bárhol érvényesülni, és aki nem hagyja, hogy őt bevonják a támogatók körébe, aki nem áll be a sárkány mögé a tömegbe, amikor a sárkány nyilatkozik, az nem kap állást, nem vehet részt a dolgokban. És akkor a hívő emberek meghányják vetik, hogy szabad-e kockáztatni az anyagi lehetőséget, az érvényesülés lehetőségét, és esetleg azt mondják, hogy nem. Nos, ez az, amire azt mondja az ige, hogy vannak olyanok, nem olyan nagyon sokan, nem is olyan nagyon kevesen, akik eldöntötték, hogy ők szüzek maradnak. Nem fekszenek össze ilyen értelemben a hatalommal, semmelyikkel sem, hanem megőrzik azt az alapállást, azt a helyzetüket, hogy ők tisztán, szabadon nyilatkozhassanak minden kérdésben, ahogy az Úr adja nekik szólni. Aztán a második dolog, amit róluk itt olvashatunk, hogy követik a bárányt. Jézus azt mondja, hogy az ő juhai hallják az ő szavát és követik. De ez nem azt jelenti, hogy mindig kellemes és feledhetetlen kiesélyekre vezeti őket. Azt a szándéka ez. 23. Zsoltárból is tudjuk, csendes vizekhez, füves legelőkre csendes vizekhez terelget engem, lelkemet megvidámítja, és így tovább. Péter azt mondja, kész vagyok velem a halálig elmenni. Az egyik alkalmi tanítvány az utolsó jeruzsálemi út előtt remélve, hogy Jézus most fogja átvenni a hatalmat, azt mondja, követlek bárhova mész. Jézus válasza az, hogy a madaraknak fészkük, rókáknak barlangjuk van, az emberfiának nincs fejét hová lehajtani, magyarul. Ember, nem éri meg. És nem jön az a válasz rá, hogy de én akkor is megyek, nem, hanem ember nem marad a mi emberünk, mert nem éri meg. Emberileg, lelkileg persze feledhetetlen, és semmivel össze nem hasonlítható, de Uram, megyek veled, akkor is, hogyha ez az út, amerre te mész, a halál árnyékának a földje. Tudom, hogy nem egyedül megyek benne, mert te velem vagy. A 23. Zsoltárból idézem ezt is. De ez is beletartozik. A halál árnyékának a völgyében is megyek, követik a bárányt, valahová megy, bárhová megy. Nem mindenki megy végig a bárányjal, van, aki lemarad útközben. A harmadik dolog azt mondja, hogy ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a bárhánynak zsengéjül. A zsenge áldozat az most pünköskor is esedékes, az új kenyér ünnepe is ez, 7x7 szál kalászból összefont nagy kéve, vagy kepe, mondjuk így már. Egy kévében nem 7 szál búza van, 49 szál, a számláltak az emberek, és úgy mentek fel aztán pünkösdre. De mi a zsengének az üzenete? A zsengének a szálanként összegyűjtögetett kalásznak az üzenete, hogy lesz boldog aratás, hogy nem csak sírva vetünk, hanem újonva fogjuk kévéinket is emelni, ahogy a fogságban lévő Zsoltára ígéri ezt. Tehát a 144 ezer olyanokból áll, akik bármi történjék a világon, bármiféle hétfejű vagy kétszarvú fenevadak toboljanak is a világon, magukban hordozzák, egész magatartásukban hordozzák zsengeként az aratás örömének és győzelmének az üzenetét. Nem esnek kétségbe, és nem mondják azt, hogy mindennek vége. Persze ennyi felérő farkú rókákkal az egész vetés nincs ám sem idejében. És a negyedik dolog. Szájukban nem találtatott álmokság, mert az Istennek király széke előtt fedhetetlenek. Hányszor hallottam az elmúlt időben, de nem csak az elmúlt egy-két évben, hanem mióta élek is, milyen sokszor, hogy hát egy dolog, hogy mit mondunk, más dolog, hogy mit teszünk, és a hazugság az nem mindig hazugság, mert van, amikor csak kommunikációs eszköz. Isten nem hazudik, Isten kiszámítható. A hazugság atya az más, a Biblia szerint. Az álnokság az nem kommunikációs eszköz. Nincs olyan szent ügy, amelyet álnoksággal, hazugsággal lehet sikerre vinni. Ha valaki ezeket az eszközöket használja, egyértelműen jelzi, hogy nincs mögötte Isten. Mert Istennel győzelmet lehet a legválságosabb helyzetekben is elérni. Amit hazugsággal, ravassággal, álnoksággal akar valaki elérni, az nem Istentől van. És ez a 144 ezer nem használ ilyen eszközöket. Kerüljön, amibe kerül. Hát ilyen a báránynak a serege. Szemben a fenevad imádóival, akik szervilisen érdekből követik, aztán majd az új fenevadnak is, halleluiáznak, és imádják őt, és boldogan tartják oda a homlokukat, kezüket, aztán megpróbálják eltávolítani majd, amikor a következő hatalmas fenevad érkezik, meg hát annak valami új jele van. Megpróbálják letagadni, a múltjukat eltüntetni, könyvecskéiket és egyéb jeleiket, szobraikat, hát ha a következő periódusban is jut nekik szerep. De báránynak nincs szüksége rájuk. A bárány seregében, amely a Sionon, a Cionon van, olyanok vannak, akiknek szájában nem találtatott áldogság. És ha azt is mondtam az előbb, hogy meghatározott, hogy kik is tartoznak ebbe a 144 ezerbe. De most mégis azzal szeretnénk látni, hogy miért is ne döntenénk el, hogy nem a fenevad táborában, hanem Istennek ebben a megszámláltan kevesebb seregében, a báránynak a mintái szerint, az ő követőikén akarunk ennek az új éneknek hallgatói, együtt ünneplői, az igazság útján járó követői lenni. Isten segítsen meg bennünket, hogy a magunk korában, nem a múltat elemezve, nem a jövőre készülődve, hanem a mában, hadd tartósunk mi a báránynak ehhez a sajátos elkülönített seregéhez, segítsen meg bennünket az Úr. Ámen. A 32-es ének első versét énekeljük.